következő percekben arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakult ki a mai szlovák-magyar, az egykori csehszlovák-magyar határ Trianonban. Ennek talán az egyik első és legismertebb története az Balassa gyarmat. Ez hogyan maradt Magyarország része?
Hát ennek két része van. Tehát végül is a mai szlovák-magyar határ, vagy mondjuk annak a lényegi részeit leszámít, mondjuk a pozsonyi hídfőt, meg a Salgótengeren környéki részeket, azt 1919. június 11-e körül, tehát június első felében határozták el az Antant hatalmat. Tehát ezt tudni kell, hogy akkor, amikor már a tanácsköztársaság honvédő harcainak, az északi hadjáratnak a delelőjén voltunk. Tehát amikor a magyar hadsereg, tehát a magyar vörös hadsereg, az körülbelül az Érsekújvár, Zólyom, Rozsnyó, tehát körülbelül ezt a vonalat tartotta megszállva, ehhez képest húzták meg ott a határt, ahol ma van. Ez azért mondom, hogy hogy érdekes, mert minden, ami az előtt volt, az ezt befolyásolhatta. És amit ön kérdez, hogy mi volt 19 legelején, még a tanácskormány előtt, még a Károlyi kormány idején, akkor történt 19. január 29-én, hogy Balassa gyarmat polgári és munkás közössége összefogva a közelben álló magyar demarkációs vonalat őrző hadsereg két századával kiverte a csemegszállókat. De hogy is kerültek ide a csemegszállók? Ugye az Ipoly vonala az már akkor is egy demarkációs vonal volt, amit az Antant közölt a felekkel, hogy eddig és ne tovább, de persze ezeket a demarkációs vonalakat az Antant, különösen Antant szövetséges utódállamok, különösen a románok eddig sem tartották be. Hát itt a csehek sem tartották be. Elfoglalták január közepén Balassa gyarmatot, feltehetően azzal a céllal, hogy az Ipoly völgyében, az Ipoly déli partján húzódó vasútvonalat megszerzik maguknak. Azonban ez a megszállás ez nem volt valami nagyon acélos, tehát egy viszonylag gyenge és nem annyira motivált csapatokkal történt meg. Ezért lehetett az, hogy 200-nyi magyar katonaság és a városi magyar lakosság összefogva fél nap alatt gyakorlatilag őket eltakarította innen.
És miért lett volna fontos a cseheknek ez a vasútvonal?
Azért volt fontos, mert ha megnézzük egyébként szinte mindenhol, minden más helyen a vasútvonalak mentén húzták meg a határt, és a vasútvonalat ők kapják meg. Itt ebben az esetben azért lett volna fontos, mert a Garam partján levő csatától, tehát a garami fővasútvonaltól gyakorlatilag a nyugatra menő vasutasnak a találkozási pontjától, Ipolyságon, Losoncon és onnan tovább Rimaszombatfülek keresztül ment az a vasútvonal, amely Losoncon kötötte össze nyugattal, és Losoncon keresztül mindent, ami mögötte van, tehát a gömöri területeket, azokat is, amelyeket Szlovákia, illetve Csehszlovákia megszerzett Trianonban. Itt ennek a vasútvonalnak a Dégely-Palánk és Ipoly-Tarnóc között része Magyarországon maradt. Hogy mégis ez sikerült, ennek két oka lehetett. Az egyik pont ez a csekiverés, de ennél még valószínűleg még lényesebb lehetett utána az, hogy a tanácsköztársaság kihaterolt őket, nem csak innen, hanem még északabbra is. Tehát a demarkációs vonalból simán tudtak határt csinálni Trianonban később. Ha ez nem történt volna meg, tehát hogyha a csehek tartósítani tudják a megszállásukat, amit januárban elértek, akkor valószínűleg rábólintott volna erre az Antant, hogy jó, akkor maradjatok itt, ahogy rábólintott a románok esetében is gyakorlatilag Erdély északi részén, hogy oké, rendben, megszereztétek tietek.
Azt nem említettem a beszélgetés elején, hogy ismét a Trianon 100 oldalon megjelent cikke alapján beszélgetünk, és itt azt arról is ír, hogy a már említett csekiverés az nem csak Balassa gyarmatot érintette, hanem volt több kisebb település is. Ezekről is meséljen nekünk, hogy itt mi történt.
Igen, két ilyen helyről tudunk, mind a kettő Balassa gyarmattal majdnem közvetlen szomszédos kis falvakban történt. Ezeknek a falvaknak a mai honlapján találtam ilyen visszaemlékezéseket. Ugyanezen a napon, mint amikor Balassa gyarmat felelkesült lakossága kitette a cseheket 19. január 29-én, akkor feljegyeztek egy hasonló esetet Őrhalomból, ez kettővel keletre Széchenyi fele levő falu, tehát hogy itt is volt nagyon gyenge csemegszállás, innen is a falusiak kitessékelték őket, tehát gyakorlatilag a vasúton egy másik pontjáról, és egy harmadik pontról is találtam leírást, ez pedig Dejtár, ez nyugatra van Balassa gyarmattól, egészen közel már Dégely-Palánkhoz, hogy itt is történt gyakorlatilag csekéverés, tehát a cseh megszállás megszüntetése ilyen helyi erők felhasználásával. Tehát 19. január végére helyreállt az ipoly demarkációs vonal, ez így is maradt május végéig, amíg a tanácsköztársaság csapatai meg nem indultak észak felé, és aztán utána június végén állt megint vissza ide a front, amikor a felvidékkel tartalma a szójegyzék eredményeképpen kiüvítette a magyar tanácsköztársaság, ettől remélve azt, hogy a békekonferenciára meghívást kap.
És kaptak?
Nem. Nem, ők nem kaptak, sőt a románok sem tették meg azt, amit megígért az Antant, hogy oké, hogyha mi visszavonulunk a felvidékről, akkor a románok kiürítik a Tiszántúlt, és gyakorlatilag Magyarországnak a későbbi trianoni határai azok megszállás nélkül helyreállnak. Ez nem történt meg, a tanácsköztársaságot éppen emiatt megdöntötték, hát részben azért, mert az északi hadjáratot végrehajtó hadsereg tisztjei, hát őket azért nehéz kommunizmussal vádolni, ők egyszerűen meg akarták védeni az ország földjét, és amikor a kivonulás miatt a morálit elveszett, akkor a komoly részük átment a Hortihoz Szegedre, és csatlakozott a nemzeti hadsereghez. Másrészt pedig hát a Pumbiláik el akarták akkor fogalni a Tiszántúl, de hát a román hadsereg sokkal keményebb dió volt, mint a csehszlovák megszállók a felvidéken. Erről lepattantunk, és augusztus elejére a románok bevonultak Budapestre és az ország központi részére. Gyakorlatilag egy román megszállás következett. Északi területeken, tehát itt Balassagyarmaton, Salgótarjánk környékén is a csehek szállták meg a területet, és Trianonban, a trianoni béke aláírásakor kerültünk vissza mi birtokon belül. Ha már ugye egy miskolci rádióval beszélgetünk, ahogy a csehek megszállták a tavaszi hadjárat előtt egy pár napon Miskolcot, itt a augusztus végén nem cseh, hanem román megszállás következett Miskolcon is egy pár hónapig, tehát itt már nem a csehek voltak a második megszállók, hanem a románok, és ők aztán később a fegyverszünet majd a trianoni béke után ürítették ki teljesen Magyarország mai területét.
Egészen abszurd egyébként, hogy ilyen kontextusban akár még azt is mondhatjuk, hogy a trianoni határok megállapítása ilyen értelemben még jobb is volt, mint az adott megszállási pillanat, tehát hogy több maradt nekünk végül, mint ahol a megszállók voltak.
Hát ez így van, ez pontosan így van. Gyakorlatilag a Magyarországnak meg nem szállt része nagyon kevés terület volt. Tehát a románok bent voltak Győr, Veszprém vonaláig simán, a szerbek megszállva tartották a Szeged-Pécs vonalat benne Bajával, Barcsal, és tulajdonképpen csak a Dunántúl déli része volt meg nem szállt terület, és a nyugati része. És akkor innen fokozatosan építette fel a Horthy Magyarországnak azt az integritását, ami aztán létrejött. És hát még egyet elmondhatunk a trianoni határokról, hogy bár ezek rettenetesen kedvezőtlenek számunkra, mind az akkori, mind még a mai határmenti magyar sávok elcsatolása miatt is, azért a korabeli cseh és korabeli szerb igények, meg a román igények ennél jóval nagyobb területre terjedtek ki. Tehát a cseheknek megjött az érzétvágyuk evés közben, ők Vácot, Komáromnál egy hídfőt, Miskolcot, és a Vác-Miskolc között gyakorlatilag a Bükk és a Máta-Gerincén haladó határt vizionáltak ekkor már, úgyhogy nagyon nagy szerencse, hogy az Antant végül is abban a pillanatban húzta meg a határokat, amikor éppen nem voltunk a felvidéken, és így aztán még ez is egy, hát azt kell mondani, hogy számukra álom lehetett, hogy ideig el tudtak jönni.
Most abban, amit mond, egyértelmű, de ezt azért hangsúlyozzuk ki, hogy tehát az északi határok esetében sem vették figyelembe a nyelvhatárt a határ meghúzásokon.
Hát nagyon nem, semmi köze nem volt hozzá. Tehát a Kisalföldön ott egy másfél megyénnyivel vagyunk hátrébb, mint a nyelvhatár, de még ma is jóval beér, mint a nyelvhatár, de még az északi középhegység területén is. Hát még az ipolyi dolog, itt vagyunk talán az egyik legközelebb, meg a hegyközben, ott a Zempléni hegységnek a keleti oldalán, de egyébként mindenhol máshol egy olyan erős 20-15-20-30 kilométerrel ilyet húzódott a nyelvhatár, tehát a Bodrogköznek az északi része az is egyértelműen magyar többségű még ma is, akkor a Rimaszombat, Rozsnyó közötti részek, de hát a városok azok akkor magyar többségűek voltak, ma talán már nem, vagy fele-fele, de a köztük levő települések ma is magyar többségűek. Érdemes megnézni most a hétvégi választási adatokat, hogy a falvak itt is valamelyik magyar pártra szavaztak. Aztán ott ilyen Fülek környéke, amelyik megint egy masszívan magyar terület volt akkor is, és ma is az. Tehát igen, a trianoni határok nagyon komoly magyar egységes területsávot csatoltak el, sok esetben csak a vasútvonalak miatt ezen a területen.
És akkor a vasútra még visszatérve, van a cikkében egy mondat, amit kérnék, hogy még magyarázzon el a hallgatóinknak. Itt azt írja, hogy az Ipoly vasút használati jogát megszerezték a csehszlovákok 15 évre.
Igen, ez nem azt jelenti, hogy mi nem használhattuk, hanem ez azt jelenti, hogy igen, ebben ők is gondolkodtak, hogy ez kell nekik, de aztán leintették őket a franciák, hogy na, akkor ennyi legyen elég. Most ez nem. Tehát ha egyszer eldöntötték, hogy ez úgy van, akkor nem akarták újra megnyitni az aktákat. De azt látták ők is, hogy ez a vasútvonal, ez a szlovák vagy csehszlovák vasúthálózat számára fontos, ezért azt mondták, hogy addig, amíg csehszlovák területen nem épül ki párhuzamos vasútvonal, vagy ennek hiányában 15 évig használati jogot kap Csehszlovákia ennek a vasútvonalnak az Ipoly-Tarnus és Dégerpalánk közötti területére, tehát hogy Losonctól csatáig elcsattoghassanak a vonatjai. ezzel ők akkor éltek is, hogy aztán később mi lett ez tulajdonképpen már mindegy, mert ma már nem Trianon az érvényes, hanem ma már a párizsi békeszerződés az érvényes, és abban pedig ilyen kitétel a vasútvonalak használatán nem, eleve nem szerepelt. Meg hát akkor már tudni is volt meg a Trianon téren.
De egyébként épült párhuzamos vasútvonal?
Nem épült, ezt tervezték a csehek, hogy csinálnak, aztán utána a második világháború után tervezték, hogy Losoncot összekötik majd Kürtössel saját területen, de ez is nagyon drága lett volna, úgyhogy aztán inkább 1950-ben megállapodott Csehszlovákia és az akkori Rákosi Béla Magyarország, hogy magyar területen, tehát ennek a vasútvonalnak egy részét használva, aztán abból Nógrád szakállnál leágazást építve egy új vasútvonallal össze tudják kötni ezt a két települést, és itt a mai napig használati joga van Szlovákiának, de nem azért, mert ezt valami békeszerződés írta volna elő, ez a két ország megállapodása értelmében történt. Volt egy másik hely, de ez a Romániában van, ahol nem épült meg Nagyvárad és Arad között a vasútvonal a Trianon előtt. Itt is kimondta 10 évre a trianoni békeszerződés, hogy lehet használni egy Nagyváradtól Békés Csabán át menő kerülő vasútvonalat 10 évig, vagy addig, amíg meg nem épül a román vasútvonal. Ez itt egy pár évben valóban elkészült, és ma is használják.
És akkor még egy kérdést, amit ön maga tesz fel a cikkének a végén, hogy kicsit játszunk arra gondolattal, hogy mi lett volna, ha nem így van az egész, visszatérve mondjuk a csekiverésre, Balassa gyarmatra, mi lett volna, ha nem így van?
Igen, hogyha elcsatolják ezt a területet is, akkor ugye a határok ma valamivel beljebb lennének. Ennek a legenyhébb változata az lett volna, hogyha azokat a településeket csatolják el, amelyen a vasútvonal átmegy, de akár az is lehet, hogy a végén a Cserhátnak a gerincéig kell akkor visszavenni. Hát azt kell mondjam, hogy nagyon nagy szerencsé, hogy nem így történt, mert hát ezek is magyar települések itt végig. Tehát itt nemzetiségi elvről szó nem lett volna ebben az esetben, hanem megint csak egy olyan vasúti határnak a megvonása történt volna, mint amit látunk Füleknél, mint amit látunk északabbra, Bár évétől északra a Sajóvölgyben végig, vagy éppen a Bodrog közben.